Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek ígéjét, úgy, amit a szól hozzánk a mai vasárnapon, amely íge írva található a Márk evangéliumának 6. fejezetében, a 14. verstől a 29. versig terjedő szakaszban. Az ígét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. Márk evangéliumának 6. fejezetében a 14. verstől a 29. versig terjedő szakaszban eképpen találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve közismerté vált, és azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halálból, és azért működnek benne a csodatévő erők. Mások meg azt mondták, hogy illéső, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor tehát Heródes ezt meghallotta, így szólt: az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és bilincseltette meg a börtönben testvérének, Fülöp feleségének, Heródiásnak kedvéért, mivel feleségül vette őt, és erre János ezt mondta neki: nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni. De nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. Végül is eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor magának Heródiásnak a lánya ment be táncolni, megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak: kérd tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki: bármit kérsz, megadom neked, akár országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek. Az pedig ezt válaszolta: keresztelő János fejét. A leány erre sietve bement a királyhoz, és azt mondta: szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Bár a király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóért, és megparancsolta, hogy hozza el a János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönbe, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta anyjának. Amikor ezt meghallották, a tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és egy sírboltba helyezték. Amen. Eddig Istennek írott igéje, melyet tegyen áldottá a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk hozzá következőképpen. Mindenható, kegyelmes Istenünk, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is megtartottál bennünket kegyelmedben. Köszönjük, hogy érezhettük a te jelenlétedet, a te kegyelmedet és szeretetedet életünkben. Köszönjük, hogy tudhattuk, bármi is van körülöttünk, te ott vagy mellettünk, és segítesz, és erősítesz, és felemelsz, és megvédesz minden bajtól, mert a mi szerető Istenünk vagy, édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy most is itt vagy közöttünk, hogy megadtad azt a pillanatot, hogy mi is itt lehessünk, és együtt dicsérhessünk és magasztalhassunk téged testvéreinkkel együtt. Kérünk téged, Urunk, add, hogy ez a mai alkalom, a veled való találkozás áldott és örömteli alkalma legyen, amikor nem az a fontos, hogy én mit akarok, hanem az a fontos, hogy te mit akarsz elérni rajtunk keresztül és bennünk. Ne engedd, Urunk, hogy megkeményítsük szívünket és lelkünket, hanem add, hogy mindazt a szót, mindazt az üzenetet, melyet te üzensz nekünk ma, a mi szívünk hústáblájára véssük, hogy soha el ne feledjük, és mindig ott legyen velünk a te áldott igéd, áldott üzenete. Kérünk téged, Urunk, hogy légy a mi testvéreinkkel is, akik nincsenek most itt közöttünk. Bárhol legyenek éppen, legyenek áldottak ők is. És add, hogy amikor odahaza összekulcsolják kezüket, és kinyitják a Szentírást, a te üzeneteddel találkozzanak, amely őket is megerősíti, vigasztalja, gyógyítja, megtartja.
Kérünk téged, Urunk, tedd áldottá tehát ezt az alkalmat, és add, hogy az ígének ne csak hallgatói, de befogadói és megtartói is tudjunk lenni. Az ő nevéért kérünk, a Krisztusért, hallgass meg bennünket, és könyörülj rajtunk. Amen.
Az ígemének alapján szólni kívánok, mert közöttetek írva található az egész imént olvasott szakaszban, de különösképpen Márk evangéliumának 6. fejezetében, annak is 20. versében eképpen. Mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. Amen. Eddig Istennek írott ígéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban arról már volt szó, hogy Márk evangélista nem sokat foglalkozik bevezetésekkel, nem sokat foglalkozik az evangélium bevezetésével sem, nem foglalkozik Jézus születésével, hanem rögtön az ő keresztelése után beleáll Jézus a szolgálatba, legalábbis ezt örökíti meg számunkra Márk evangélista. És ez a szolgálat, ez terjed. Egyre több csodát cselekszik Jézus, egyre több embert áld meg az ő jelenlétével, az ő erejével, egyre több mindent tesz, egyre több mindent tanít, elhívja a tanítványait, néma lelkeket űz ki, gonosz lelkeket űz ki, leányokat támaszt fel, ugye Jairus leányára kell most gondolnunk, a vérfolyásos asszony meggyógyítása is ugyanebben a történetben van. Nagyon sok mindent tesz Jézus, és ennek a sok csodának, sok tettnek a híre, az elterjed. Elterjed nagyon-nagyon sokféle helyre. Egészen annyira, hogy olvastuk többször, és a legutóbbi istentiszteleten is volt róla szó, hogy Jézus nem tud elrejtőzni. Nem tud egy nyugodt helyet találni, ahol, hogyha leül, megpihen, akkor tudna imádkozni az Istenhez, nyugodtan egyedül, vagy éppen tudná tanítani az ő tanítványait. Még pogányvidékre is elmegy, ott is megpróbál elbújni, de ott sem talál nyugalmat azért, mert jönnek az emberek, jönnek a nyomorúságban lévő emberek, és keresik őt azért, mert meg akarnak gyógyulni. És ahogy már mondtam, ennek a híre terjed, és nem csak az egyszerű emberek között, akik között Jézus mozgott, hanem terjed tovább. Elterjedt a farizeusok között, ők is figyelték Jézust. És ahogy az ígében hallottuk, elterjedt egészen a Heródesnek, a negyedes fejedelemnek, vagy ahogy hívta magát a királynak, az udvarában is. És mindenki gondolkozott azon, hogy vajon kicsoda ez az ember. És ugye az ószövetségi történetek kapcsán nagyon sok minden előjött. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy Illés támadt, illetve Illés jött vissza a mennyből. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy Keresztelő János támadt fel, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ő egy a proféták közül, és Heródes is megformálja a maga véleményét, szerinte Jézusban Keresztelő János támadt fel ismét. És ebben a pillanatban a Szentíró, tehát Márk evangélista egy kicsit visszatekint, és elmondja azt, hogy mi is történt Keresztelő Jánossal. Elmondja azt, hogy börtönbe vetette Heródes, azért, mert rámutatott a bűnére. Azért, mert nyilvánvalóan, és szemtől szembe, és világosan rámutatott arra, hogy az, ahogy él Heródes az ő testvére, feleségével, az egy bűnös kapcsolat, és ennek véget kell vetni. És Heródes elfogadta Jánost, és börtönbe vetette. Nem emelte rá a kezét, nem bántotta. Sőt, ahogy az ígében hallottuk, még beszélgetni is szeretett vele, bár sokszor zavarba hozta a beszélgetések során, de szeretett vele beszélgetni. Egészen odáig, amíg nem történik valami, egy olyan dolog, ami gyakran megesik velünk is, és amit nekünk is ki kell zárnunk az életünkből, felelőtlenül ígéretet esküt tett. Megesküdött Heródiás lányának, hogy kérhet tőle bármit. Akár a királysága, az országa felét is. És így került Heródes olyan helyzetbe, hogy megbánta a saját ígéretét, megbánta azt, hogy ő fogadalmat tett ennek a lánynak. Mert, ahogy hallottuk, Keresztelő János fejét kérte. Felelőtlenül ígért, felelőtlenül esküdött, és nem volt visszaút. Heródes számára két lehetőség volt, vagy visszakozik, és azt mondja, hogy ezt nem, de akkor elveszíti a tekintélyét azok előtt, az emberek előtt, akik ott voltak, és ahogy hallottuk, nagyon komoly és előkelő vendégei voltak, vagy pedig enged a lánynak, és minden
ellenkezése ellenére, minden ellenérzése ellenére megadja neki azt, amit kért, ő az utóbbit választotta. Felelőtlenül ígért. Felelőtlenül esküdött. Nem gondolt bele abba, hogy ennek milyen következményei lehetnek. És ez az, amire most elsősorban, illetve most az igen elején figyelmeztet bennünket, ami mindenható Istenünk, hogy nekünk nem szabad ilyennek lennünk. Nekünk nem szabad felelőtlenül esküdtennünk, nem szabad felelőtlenül ígérgetnünk, azért, mert keresztény embernek tudatában kell lennie annak, hogy az élete az nem a saját kezében van. Ugye mi emberek szeretjük azt gondolni, hogy azt teszünk, amit akarunk. Oda megyünk, ahova akarjuk. Az lesz velünk, amit mi elképzeltünk és elterveztük, mert hát mi irányítjuk az életünket, és ebbe senki nem szól bele. Ez az ember hamis szabadságérzéséből fakad, hogy én bármit megtehetek. De hányszor kell megtapasztalnunk az életünk során azt, hogy ez nem így van. Hogy megígértem, hogy ekkor és ekkor itt és itt leszek. Egészen biztos, mérget vehetsz rá. Aztán jön egy autóbaleset, vagy éppen egy késő busz, egy késő vonat. És nem tudok ott lenni. Nem azért, mert nem akarok. Nem azért, mert be akarom csapni azt az illető embert. Egyszerűen azért, mert a körülmények azok úgy jöttek össze, ahogy összejöttek. Miért? Mert nem én irányítom az időmet. És nem én irányítom az életemet. Azért, mert igenis az Úristennek megvan az a hatalma, hogy beleszóljon az életembe, és azt mondja, hogy bocsánat, de ezt nem. Ezt nem fogod véghez vinni, ezt nem fogod megtenni, ezt nem fogod, oda nem fogsz odaérni, mert én úgy döntöttem, hogy nem. És ezt nekünk el kell fogadni. A K.T. is arra figyelmeztet bennünket, és a református tanításaink, hogy ne esküdjünk hiába, és ne esküdjünk feleslegesen, sőt, egyáltalán ne esküdjünk, mert mire is esküdnénk, és ezt már Jézus mondja, az égre, a földre, az életünkre, hát egyik sem milyen. Minden az Isten. Ne esküdjünk feleslegesen. És ne esküdjünk, ne tegyünk fogadalmakat, sem ígéreteket hiába. De akkor hogyan beszél egy keresztény ember? Úgy, ahogy azt Jakab apostol az ő levelében szépen leírja, érdemes elolvasni, nem olyan hosszú levél, a mai délután egészen nyugodtan rá lehet szánni, mert tényleg nagyon, nagyon bölcs és nagyon jó dolgok vannak benne. Jakab apostol azt mondja, hogy hát ha te valahova készülsz, akkor tedd hozzá, hogy ha az Isten úgy akar. Ha az Isten úgy akarja és élünk, akkor véghez visszük a mi tervünket. Ő kereskedőkkel kapcsolatban hozza ezt a példát, de ez úgy gondolom, hogy mindnyájunkra vonatkozik. Ha az Isten engedi, akkor megteszem ezt. Ha az Isten engedi, akkor odaérek. Ha az Isten engedi, és úgy dönt, hogy az jó nekem, akkor én ott leszek, és véghez viszem azt, amit nekem véghez kell vinnem. Ha az Isten engedi. Figyeljünk tehát az Istenre, és vegyük tudomásul azt, hogy a mi életünk, mindnyájunk élete az Isten kezében van, az időnk is az Isten kezében van. Ő az, aki a végső döntést hozza. Ismerjük a mondást, ember tervez, Isten végez. De nem erről szeretnék ma elsősorban beszélni, és nem ez a legfontosabb üzenet ennek a mai igének, holott nagyon komolyan kell venni, és nagyon komolyan el kell rajta gondolkozni, hanem valami teljesen más. Az, amit Heródes hibájából ismét csak meg kell tanulnunk, és meg tudunk tanulni. Mégpedig az, hogy az Istent nem csak hallgatni, hanem meghallgatni kell. Ugye azt olvastuk az ígében, és azt írja Márk evangélista, hogy Heródes szeretett beszélgetni Jánossal, bár sokszor kellemetlen helyzetbe hozta, mégis szeretett vele beszélgetni, mert jó volt vele szót váltani, jó volt Jánossal beszélgetni. De bármennyit is beszélgetett vele, bármennyit is volt ott lent nála a tömlözben, vagy éppen hozatta fel a saját szobájába, és bármennyit is beszélgetett vele, az a beszélgetés szintjén maradt. Tehát Heródes hiába hallgatta Jánost, hiába mondta János neki az Isten üzenetet, Heródes nem vette a lapot, nem változtatott az életén. Továbbra is Heródiással élt, továbbra is azt tette, amit rossznak lát az úr, tehát hiába hallgatta Jánost, valahogy nem hallgatta meg. Nem fogadta el a tanácsokat. Nem fogadta el a figyelmeztetéseket sem. És ennek így igazság szerint nincs értelme. Nincs értelme úgy hallgatni az Isten igéjét, hogy nem vagyok hajlandó arra, hogy azt az igét komolyan vegyem. Hogy megváltozzak általa. Hogy úgy cselekedjem az életemet, ahogyan nekem az Istenem elmondta. Lehet ülni az Isten tiszteleten nagyon sokat. És nagyon sokáig. Lehet olvasni a Szentírást nagyon sokat és nagyon sokáig. De az, hogyha ez ezen a szinten marad, nem változtatok az életemen, nem veszem komolyan, amit az Isten mond, nem hallgatom meg az ő szavát, nem hallgatom meg az ő igét, nem úgy cselekszek, nem úgy élek, ahogyan azt nekem az Isten mondja, akkor az egész az a beszélgetés szintjén marad. Heródes szintjén marad. Aki szeretett beszélgetni Jánossal, sokszor kellemetlen helyzetbe hozta János a beszélgetés során, de ennyi. Semmi több. Van egy nagyon jó és vicces történet, ami nagyon ide kívánkozik. Nem azért, mert el akarom viccelni a dolgot, korán sem, nagyon komoly dologról van szó, és ezt mindenkinek át kell gondolnia. Ezt a történetet nem én találtam ki, ezt hallottam Héder Jánostól akkor, amikor itt voltak az Ungvári kórussal azon a bizonyos koncerten, és most tőle fogom ezt ellopni. Majd itt van a felvétel, ha meghallgatja, akkor utólag kérek tőle engedélyt erre. Egy faluba új lelkész került, egy fiatal új lelkész, lendületes lelkész, és ugye az első vasárnap, amikor felment a szószékre, ott volt a gyülekezet, az egész gyülekezet, és egy nagyon jó prédikációt mondott. Mindenki örült neki, mindenki érezte, hogy ez igen jó volt hallgatni, szóval tényleg egy jó igehirdetés volt, és egy jó Isten tisztelet. És úgy mentek haza az emberek, hogy mondták is, hogy ez mennyire jó volt, és ugye az emberi szavak azok terjednek, az emberi kíváncsiság nagy, a következő vasárnapra már az egész falu ott volt a templomban, és ott ültek a templom padjaiban, és várták, hogy milyen lesz az ige hirdetés. A lelkész felment a szószékre, és elmondta ugyanazt a prédikációt megint. Azok, akik hallották, azt mondták, hogy hát jól van, rendben van, biztos azok miatt mondta, akik most jöttek először, hiszen sokan vannak. Aztán eljött a harmadik vasárnap, már a szomszéd falvakból is jöttek emberek, és leültek a padokba, és tele volt az egész templom, és hallgatták a lelkész felment, és elmondta megint ugyanazt a prédikációt. Amikor már negyedszer és negyedik vasárnap is ugyanazt hallották, akkor már megkérdezték tőle, hogy tiszteletes úr, hát más prédikáció nem lesz. És a lelkész visszakérdezett, hogy miért, amit ebben mondtam, azt már teljesítették? Nem, hát akkor nem lesz. Tehát az Úristent nem csak hallgatni kell. Ezért szoktuk mondani, hogy ne csak a fülünkig érjen az ige, hanem a szívünkig. És aztán próbáljuk meg tenni is, és cselekedni is. Az Úristen nem csak úgy kell hallgatni, hogy meghallgatom és kész. Ő nem azért jön el közénk alkalomról alkalomra, hogy szépeket mondjon, hanem azért, hogy megváltoztasson. Azért, hogy jobbá tegyen, azért, hogy tökéletesebbé tegyen bennünket. És csak rajtunk áll vagy bukik az, hogy ez sikerül-e. Hogyan lehet ezt elérni, hogyan lehet ezt véghez vinni, hogyan lehet elérni azt, hogy az Isten igéje az nyomot hagyjon a mi életünkben. Most megint Keresztelő Jánoshoz nyúlnék vissza, nem ehhez a történethez, hanem egy másikhoz, amikor Jézusról azt mondja, hogy neki növekednie kell, mármint Jézusnak, nekem pedig alábbszállnom, kisebbnek lennem. Ezt a saját tanítványainak mondja Keresztelő János, hogy Krisztusnak nagyobbnak kell lennie, egyre nagyobbnak, én pedig elvégeztem a feladatomat, nekem már egyre kisebbnek. Ha az ember saját vágyait, saját önzőségét, saját kemény szívűségét Krisztus nagyságára cseréli fel, ekkor tudjuk megtenni azt, amit tőlünk az Isten kér. Hogyha én egyre kisebb leszek, hogyha az én önzőségem és kemény fejűségem és kemény szívűségem egyre kisebb lesz, és a bennem élő krisztusi szeretet és kegyelem és megbocsátás és tanítás egyre nagyobb lesz, akkor tudom tényleg elfogadni az Isten igéjét, tényleg megtenni azt, amit tőlem az Isten kér. Én kívánom mindenkinek, hogy bennünk Krisztus egyre nagyobb legyen, az ő szeretetével, az ő kegyelmével, és hogy ne csak hallgassuk, de meghallgassuk az Isten igéjét, hogy ne kelljen kétszer, háromszor, négyszer ugyanazt az ige hirdetést elmondanom. Adja az Úr Isten, hogy legyen. Amen. Mindenható Istenünk, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy tudhatjuk, hogy te kezedben tartod az életünket. Köszönjük, hogy te irányítasz és igazgatsz bennünket, hogy vigyázol ránk, és hogy gazdálkodsz az időnkkel is. Add, hogy ezt lássuk és tudjuk, és azt, hogy soha ne feledjük el. Ne feledjük el azt, hogy nem mi irányítunk, hanem te vagy az, aki irányítasz bennünket. Te vagy az, aki ura vagy a mi életünknek, és Ura vagy az mi időnknek is. Kérünk, Urunk, add, hogy mindig rád bízzuk magunkat, és mindig arra menjünk, és arra vezessenek a mi életünk lábnyomai, amerre te akarsz bennünket vinni. Ugyanakkor hálásak vagyunk azért is, mert te szólsz. Te átadod a te üzeneteidet, a te áldásaidat, és nekünk annyi a dolgunk, hogy meghallgassunk téged. Ne engedd, hogy bezárjuk a mi szívünket, és csak a fülünkig jusson el a te ígéd, hanem add, hogy gyökeret verjen a mi szívünkben, lelked által nagyjá váljon bennünk, és cselekedni tudjuk azt, amire te bennünket elhívtál ezen a világon. Kérünk téged, hogy ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig, és a mi kezeinkig, cselekedeteinkig érjen a te szavad. Áldj meg bennünket ebben, mindenható Isten. Add, hogy bennünk lévő krisztusi szeretet a hit által növekedjen, hogy Krisztus bennünk egyre nagyobb legyen, mi pedig egyre kisebbek. Kérünk, Urunk, így áldj meg bennünket vigasztalással, így áldj meg bennünket gyógyulással és erővel. Urunk, te belelátsz szívünkbe és lelkünkbe. Látod a mi érzéseinket, látod a mi indulatainkat. Arra kérünk téged, Urunk, hogy gyógyíts minket. Hogy azokat a sebeket, amelyek ma ott vannak, azokat holnapra begyógyítsd. És adj erőt, hogy meg tudjunk állni a mi hitünkben. Kérünk téged, add, hogy ez a gyülekezet egyre nagyobb legyen. Nagyobb testben, számban és lélekben egyaránt. Hogy egyre többen higgyék és vallják teljes szívükkel és lelkükkel, hogy te vagy az Úr, és nincs rajtad kívül más. Áld meg kárpátaljai testvéreinket. Vigyázz rájuk nagy nyomorúságukban, és add, hogy lássák, nagyon sok imádkozó szív és segítő kéz veszi őket körül. Imádkozunk a gyermekekért és a tanárokért. Ők a héten elkezdik az új tanévet, Urunk. Add, hogy meg tudják tenni azt, amit meg kell tenniük. Adj a tanároknak bölcsességet és türelmet, szeretetet gyermekeink neveléséhez, tanításához. A diákoknak pedig adj szorgalmat, hogy meg is akarják tanulni azt, amire rávezetik őket. Tartsd meg őket kegyelmedben és szeretetedben, csak úgy, mint bennünket is. Erre kérünk téged a Krisztusért, a mi megváltó Úrunkért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek. Amen.